Ez a műsor Joyce Meyer barátai és támogatói segítségével jött létre.
Ahol egység van, ott van kenet és áldás. Ahol azonban viszály van és civakodás, vitatkozás, pletyka a színfalak mögött és kritika, ott nincs kenet és nincs áldás. Azért csinálom, amit csinálok, mert megtapasztaltam Isten átformáló erejét az életemben. És ezt érted is megteszi. Minden megoldás megtalálható Isten igéjében. Joyce Meyer vagyok, és én hiszem, hogy Isten meg tud gyógyítani minden fájdalmatból. Ahogy mondtam, a dühös indulat a legveszélyesebb. Egy ideig egy olyan gyülekezetbe jártam, amelyet láttam a viszály miatt tönkre menni. Házasságok a viszály miatt mennek szét. Vállalkozások csődölnek be miatta. Gyülekezetek semmisülnek meg. Ne higgyétek, hogy az ördög nem próbál majd bejutni. Nagyon szeretné, ha találnál valami rosszat a pásztorodban. Aztán a színfalak mögött beszélj róla, amíg a fél gyülekezet elhisz valamit, ami még csak nem is igaz. Aztán, amikor kapsz egy orvosi diagnózist, hogy rákos vagy, akkor el akarsz menni a pásztorhoz, hogy egységben veled imádkozzon csodáért. Egyetértésben csak olyan emberek imádkozhatnak, akik egyetértenek. Ez nem úgy megy, hogy állandóan veszekedsz valakivel, és most szükséged van egy csodára, ezért elmész, és ráveszed, hogy egyetértsen veled ebben az egy dologban. A viszály mindenféle dolgot tönkretesz. Ez a gyülekezet, ahová jártam, még a 80-as években volt, és ti sokan talán nem is emlékeztek rá, vagy nem is tudtok róla, de volt egy mozgalom, amit pásztori mozgalomnak hívtak. Mindig van valami butaság. De itt az volt az elképzelés, hogy a pásztornak pásztorolnia kell a nyájat. Azonban eljutottunk odáig, hogy még a házadat sem adhattad el, ha a pásztor nem így gondolta, és így persze ez egy problémává vált. Mindenféle pletykák mentek a színfalak mögött. Az emberek elkezdtek elmenni, egyik a másik után. Én egy otthoni bibliaórát vezettem. A pásztor egy nap ránézett Dave-re, és azt mondta, testvér, neked kellene tartanod azt a bibliaórát, nem a feleségednek. Megpróbáltuk, de nem működött. Én nem tudtam befogni a számat, Dave pedig nem tudta kinyitni a sajátját. Egyszerűen nem működött. Egyszerűen lenyűgöz, amikor az emberek megpróbálják megmondani, hogy mit kellene tenned. Isten megmondta nekünk, hogy mit tegyünk. Nincs szükségünk arra, hogy valaki más mondja meg. De ha visszatekintek, abban a gyülekezetben olyan sok ember volt, akik ma is kulcsfontosságú vezetők Krisztus testében. Ha azt tették volna, amit kellett volna, akkor ez egy hatalmas, hihetetlenül hatalmas gyülekezet lehetett volna. És mi végignéztük, ahogy elpusztul, csak a viszályok miatt. Itt van egy nagyon aggasztó dolog. A viszály valójában sérti a Szent Szellemet. Hányan nem szeretnétek megbántani a Szent Szellemet? Én biztosan nem szeretném. Az Efézus 4:29-31-ben ez egy kicsit hosszú, a magyarázatos Bibliában, de szeretném, ha figyelnétek minden egyes szóra, és a képernyőn is látható lesz. Ne jöjjön ki soha a szájatokból csúnya vagy szennyes beszéd, sem gonosz szó, sem egészségtelen vagy értéktelen beszéd, hanem csak olyan beszéd, amely jó és hasznos mások szellemi fejlődésére, ahogyan a szükséghez és az alkalomhoz illik, hogy áldás legyen és kegyelmet Isten jó indulatát adja azoknak, akik hallják. Tehát nem kell kritizálnunk az embereket, imádkoznunk kell értük. És ne szomorítsátok meg Isten Szent Szellemét. Ne bántsátok, ne bosszantsátok, ne keserítsétek meg őt, aki által megpecsételtettek, megjelöltek, megbélyegeztek, mint Isten tulajdonát. Tehát szellemben van rajtunk egy jel, meg vagyunk bélyegezve, Istenhez tartozunk. Ezt az ördög is látja. Ha nem nyitott ki neki az ajtót, akkor nem tud bejutni az életedbe. Az egyik legnagyobb ajtó, amit az ellenségnek kinyithatunk, az a megbocsátatlanság és a viszály. Valójában félnünk kell a viszálytól, mert az gyilkos. A megváltás napjára a Krisztus általi végleges szabadulás a gonoszságtól és a bűn következményeitől. Minden keserűség, felháborodás, harag, szenvedély, düh, rossz indulat, neheztelés, harag, ellenségeskedés, vitatkozás, verekedés, lárma, veszekedés és rágalmazás, gonosz beszéd, gyalászkodó vagy káromló beszéd száműzve legyen belőletek. Minden aljassággal együtt rossz indulat, rossz szándék vagy bármilyen alávalóság. Hát azt hiszem, ez nagyjából mindent lefed. Mit gondoltok? Ezt a három verset elővehetnétek. Efézus 4:29-31. Ami azt illeti, kihívlak benneteket, tanulmányozzátok őket egész héten. Mert a Biblia azt mondja a Márk 4-ben, vigyázzatok, hogy mit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt, ráadást is adnak. Örülök, hogy itt vagytok, és örülök, hogy ezt halljátok. Ha megtennétek, ha megfognátok ezt a három igerészt, és egész héten tanulmányoznátok őket, akkor tényleg lenne valamitek, mire vége lenne a hétnek. De mi egy kicsit lusták vagyunk, inkább valaki más etesse meg velünk a nállal. A 133. Zsoltár azt írja, ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, Áron szakállára, amely leér a köntőre, és a gallériára. Ez a kenetről beszél. Amikor papokat és profétákat kentek fel, olajat öntöttek. Mármint nem ezt csinálták, nem a homlokukra csepegtették, hanem teljesen leöntötték őket. Tehát, ha csak úgy olvasom, ahogy én látom, ahol egység van, ott kenet van. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda, hová? Oda, ahol egység és egyetértés van. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Áldott életet akarsz? Ne legyen megbocsátatlanság az életedben. Ahol egység van, nagyon szeretném, ha ezt megértenétek, ahol egység van, ott van kenet és áldás. Ahol azonban viszály van, és civakodás, vitatkozás, pletyka, színfalak mögött, és kritika, ott nincs kenet és nincs áldás. Amen. Magadnak ártasz, ha hagyod, hogy viszály legyen az otthonodban. A mi családunk együtt dolgozik. Amikor egy család együtt dolgozik, az nem mindig olyan könnyű. Amen. Úgy értem, van két fiunk, akik mindketten erős kolerikusok. És időnként, de tudod mit? A családunkban mindenki megérti ezt az üzenetet, mert ez a szolgálatunk egyik alapelve. Megértik a tisztességet, megértik a kiválóságot, és megértik, hogy a viszályokat távol kell tartaniuk az életüktől. A családunkban senki sem haragszik sokáig senkire. Lehet, hogy dühösek lesznek, lehet, hogy összevesznek. Valaki azonban telefonálni fog, és bocsánatot kér. Mert mindannyian megértjük, hogy nem tehetjük a dolgunk, ha a színfalak mögött megy a viszálykodás. És ezt elmondjuk az embereknek, amikor hozzánk jönnek dolgozni. Tanításokat kapnak ezekről a témákról. Elmondjuk, hogy ezek nagyon fontosak számunkra. és ha viszályt okoznátok, egyszer helyreigazítunk benneteket. De ha így folytatjátok, elengedünk. Mert nem számít, milyen okos valaki, vagy milyen tehetséges, meg tudja ölni azt, amibe én 40 évet fektettem. Én ezt nem fogom eltűrni. Nem fogom hagyni, hogy bárki ezt tegye. Amen. Isten küldi az áldást. Ez nem csak egy talán, egy reménykedés. Ha megteszed a részed, hogy békességben élj, Isten odarendeli az áldást. Wow! Az egységhez alázat kell. Bizony, ez nehéz. Mármint az összes keresztény erény közül az alázat a legnehezebb. A bűn mögött mindig ott van a büszkeség. Az 1 Mózes 13-ban van egy csodálatos beszámoló arról, ami Ábrahám és Lót között történt. Az alázat, amit Ábrahám tanúsított, egyszerűen elképesztő volt. A 13. fejezet első verse így kezdődik. Ábrám feljött Egyiptomból a feleségével, és mindenével együtt, amije volt. Lót is vele jött a délvidékre. Ábrámnak igen tekintélyes vagyona volt. Jószága, ezüstje és aranya. A délvidékről tovább indult, előző szállása mentén egészen Bételig, addig a helyig, ahol korábban is sátorozott. Bétel és Aj között annak az oltárnak a helyéig, amelyet ott először készített. Ott is segítségül hívta Ábrám az Úr nevét, de Lótnak is, aki Ábrámmal ment, voltak juhai, marhái és sátrai. Tehát Ábrámnak is megvoltak a dolgai, és Lótnak is. Szeretném, ha észben tartanátok, hogy Lótnak nem lett volna semmije, ha nem lett volna Ábrahám. Néha jönnek emberek, akik megáldják és megváltoztatják az életünket, és mi gyorsan elfeledkezünk erről. Lót elfelejtette, honnan jött, és egy kicsit el lett telve magával. És a föld nem bírta eltartani őket, hogy együtt lakjanak. Mivel sok jószáguk volt, nem lakhattak együtt. A 7. vers pedig így szól, össze is vesztek. Ábrám jószágának a pásztorai, Lót jószágának a pásztoraival. Nem is Ábrahám és Lót között volt konfliktus, hanem a nekik dolgozó emberek között. Ábrahám azonban tudta, ha hagyja, hogy ez folytatódjon, ez mindkettőjüket elpusztítja. Azért Ábrám ezt mondta Lótnak. Ő vette át a vezetést, és azt mondta, ne legyen viszály köztem és közted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk. Hát nincs előtted az egész ország? Válj el tőlem! Ha te balra tartasz, én jobbra megyek. Ha te jobbra mégy, én balra térek. Ábrám alázatos álláspontra helyezkedett, és azt mondta, te választod ki először azt a földet, amit akarsz, én pedig elveszem, ami megmarad. Pedig fordítva kellett volna történnie. Én elveszem ezt a részt, mert ez a legjobb rész, és a maradék a tiéd lehet. De éppen azért, hogy ne legyen viszály. Felismerve a viszály távoltartásának fontosságát, annyira megalázkodott, hogy azt mondta, te azt veszed, amit akarsz, én pedig elveszem a maradékot. Ekkor Lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke bővízű föld, mert mielőtt elpusztította az Úr Szodomát és Gomorát, egészen Coárig olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Lényeg az, hogy a legjobb részt választotta magának. vannak. Megy tovább a történet, és mond még néhány dolgot. Aztán Isten azt mondta Ábrahámnak. Felment egy hegyre, és Isten a 16. versben azt mondja, hasonlóvá teszem utódaidat a föld porához, aki meg tudja számolni a föld porát, azt tudja megszámolni a te utódaidat is. Ezután meg indulj, járd be ezt a földet széltében, hosszában, mert neked adom. És a hegyen még elhangzott, hogy azt az egész földet, amelyet látsz, neked adom. Tehát Ábrahám alázatos volt, és hagyta, hogy Lót válassza ki, mi a legjobb rész. Látjátok, Ábrahám elég okos volt ahhoz, hogy tudja, figyelj, mit fogok most mondani, elég okos volt ahhoz, hogy tudja, ha azt teszi, amit Isten akar, akkor Isten mindig gondoskodni fog róla. Na, gyerünk! Szóval Isten azt mondta, oké, bármit megkaphatsz, ami a szemed előtt van, ameddig ellátsz, amit csak be tudsz járni. Mindent neked adok. Nem lehet tudni, mit tenne érted Isten, ha ma tényleg elköteleznéd magad. Hogy soha többé nem fekszel le dühösen. Tudod, a Biblia ezt mondja, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Nekem ez jobban megy, ha korán reggel leszek dühös, ott van az egész nap, hogy megoldjam. Egy kicsit nehezebb, ha este 7-kor vagy 8-kor haragszol meg. Nincs sok időd, hogy túltedd magad rajta. Nem hiszem, hogy elég komolyan vesszük ezeket a dolgokat. Úgy értem, ezek nem csak aranyos kis bibliai történetek, ez a te életed. És ha már csináljuk, csináljuk jól. Hagyjuk, hogy Isten megáldjon minket, és a világ lássa ezt. Hadd legyenek féltékenyek, és irigyek arra, amit a mi Istenünk tesz értünk. Amen. De tudod, hányan tennék ezt meg? Te kis taknyos, nem a tiéd lesz a legjobb választás. Nem volt semmid, amit ne tőlem kaptál volna. Galata 5:15. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy el ne emészszétek egymást. Itt a bizonyíték. Ha nem állítjátok meg, akkor csak folytatódik, és folytatódik, amíg meg nem öltiteket. A mi munkatársunk Mike Pastor, csak állj fel, hogy lássanak, mert mindenki mindig kíváncsi. Ő itt Mike Shepherd. Több mint 40 éve ismerem Mike-ot és a feleségét, Pennyt. És hány évvel ezelőtt lett a személyzeti pásztorunk? 16 évvel ezelőtt. Az egyik munkája a konfliktus kezelés. Amikor tudjuk, hogy valahol konfliktus van, Mike oda megy. Együtt dolgozik az emberekkel, hogy megoldja. Ha nem sikerül megoldani, akkor valaki elmegy. Komolyan vesszük ezt. A szolgálatunkat nagyon megáldotta Isten, és szándékomban áll, hogy ez így is maradjon, ha bármiben tehetek érte. Nem tudom, mennyi időnk van még hátra. Talán sok. De a dolgok eléggé elfajultak a világban, szóval lehet, hogy rövid idő lesz. És annyi kárt akarok okozni a sötétség királyságának, amennyit csak tudok. A hátra levő időmben. Mondom nektek, bár csak meg tudnám értetni az emberekkel csak ezt, hogy mennyivel erősebb lenne Krisztus teste, ha egyszerűen csak szeretnénk egymást. Mármint nem csak ezt, hogy szeretlek az Úr szeretetével, azt sem tudom, hogy mi az. Még azt sem szeretem, hogy menj, ölelj meg valakit, és mondd neki azt, hogy szereted az Úr szeretetével. Lehet, hogy meghívlak ebédre, amikor a barátaimmal elmegyünk. Az Úr szeretetével szeretlek, de hol vagy, amikor szükségem van valakire, aki segít költözni, vagy segít vigyázni a gyerekeimre? Nos, akkor elfoglalt vagyok. Tudod, minél elfoglaltabb vagy, és minél jobban rohansz, annál kevésbé leszel képes szeretni az embereket. Le kell lassulnunk. Ne azzal a gondolattal menj a gyülekezetbe, hogy elmegyek áldásért. Menj egy teljesen más hozzáállással, egy olyan hozzáállással, hogy meg akarok áldani valakit. Mondom neked, hogy ha megáldasz valakit, te is áldott leszel. Egy lány mondta nekem, és azt gondoltam, ez érdekes, évekig járt az összejöveteleimre, és azt mondta, Joyce, el kell mondanom ezt neked, és egy kicsit szégyellem, de igaz, úgyhogy elmondom. Azt mondta, én már nem igazán kaptam olyan sokat az összejöveteleitől, és azt gondoltam, hogy elveszítetted a kenetet. Látod, amikor nem kapunk valamit, az mindig a prédikátor hibája, tudod? Azt mondta, egy ideje már imádkozom érted, hogy Isten mutassa meg, mit csinálsz rosszul, vagy mi ez az egész. De a minap imádkoztam érted. És Isten azt mondta nekem, hogy nincs semmi baj Joyce-szal, nem vesztett el a kenetet. Az ok, amiért nem kapsz semmit a tanításaiból, az az, hogy annyira tele vagy az igével, hogy már nincs több hely benned. Azt kell tenned most, hogy elkezdesz belőle adni másoknak. Ne azzal törődj, mit fogsz kapni, inkább avval foglalkozz, hogy mit fogsz adni. Talán néhányan már nem kaptok olyan sokat a gyülekezetbe járástól, mert rossz okból mentek. Azért mentek, hogy kapjatok, kapjatok és kapjatok. Pedig azért kellene mennetek, hogy szolgáljatok és áldjatok. Nem az ötféle szolgálatnak kell örökké mindent elvégeznie nekünk, Krisztus testét kell kiképeznünk, hogy az emberek kimenjenek és végezzék a szolgálat munkáját. Amen. És szeretnék mondani nektek valamit. Ha félsz a bizonságtételtől, akkor hadd mondjam el, bizonságot tehetsz úgy is, hogy ki sem nyitod a szádat. Nem kell prédikálnod az embereknek, nem kell nekik semmit sem mondanod. Elég, ha csak úgy élsz előttük, úgy értem, tényleg úgy élsz, ahogy egy kereszténynek élnie kell, és szeretetben jársz, különösen azokkal, akik gonoszak veled. Jézus azt mondta, mire jó az, ha csak azokat szereted, akik szeretnek téged. Bárki megteheti ezt. Ő azonban azt mondta, mondom nektek, szeressétek ellenségeit. Szeressétek azokat, akik bántanak és rosszul bánnak veletek. Wow! Volt néhány nagyszerű ötlete, nem igaz? Segíts Jézus! Hogyan nyilvánul meg a büszkeség? Biztos vagyok benne, hogy tudni szeretnétek. Szóval... Először is, a büszkeség nem tud szembenézni azzal, hogy téved. A büszke embernek mindig igaza kell, hogy legyen. Sok véleménye van, és el is mondja. Nem hálásnak, hanem jogosultnak érzi magát. Nem kér segítséget. Azt hiszi, mindent tud, és hogy mindig igaza van. Mindig van jó tanácsa mindenkinek. Sokat beszél magáról. Dicsekszik azzal, kit ismer. Ezt ki nem állhatom. Amikor 10 percen belül bedobja valaki, hogy 15 híres nagyembert ismer, ez olyan... Dave 2-3 hét múlva valakivel golfozni megy. Ha megmondanám a nevét, azt mondanád, hogy... De ha azt mondanám, hogy Joe Schmo-val fog játszani, nem mondanál semmit. Tudod, az a helyzet, hogy Joe ugyanolyan fontos, mint ez a másik fickó. Fel kell ismernünk, hogy mindannyiunknak megvan a maga szerepe. Igazából egyikünk sem fontosabb, mint a másik, mindannyian értékesek vagyunk. Tudod, az emberek talán nem emlékeznek arra, hogy mit mondtál nekik, de arra mindig emlékezni fognak, hogy hogyan érezték magukat miattad.